Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a napvendége pedig Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője, folytatjuk. A napvendége című műsort a műsor utolsó perceiben ígértem, hogy kitérünk arra, hogy mi lesz a Magyarország hitelpiacsal. Hát nézzük, hogy látod Gábor, azért az elmúlt hónapokban hát meglehetősen pocsék helyzetbe került a hitelezés Magyarországon, és ugye nem pusztán a lakosság, hanem a vállalati hitelállományokról is beszélünk, sőt látva a lekötéseket, meg a megrendeléseket nem igazán rózsaszín a helyzet, hogy mit ne mondjak.
Hát ugye most az építőiparról van szó a kérdés második felében, hát nyilván ott azért az EU-s források is eléggé hiányoznak, amit ugye elfelejtettünk megkapni. Hát ha fölemeljük a kamatokat, akkor csökken a hitelezés. Ez a monetáris politika működése, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Hát a kamatokat meg ugye föl kellett emelni, mert elfelejtettük időben megfogni a forint árfolyamot, tehát ugye akkor ezt már meg kellett, és ez már nagyot kellett lépni. Most persze egyébként jövünk azzal, hogy nagyon magasak a kamatok, meg hogy ez a 18% mennyire magas volt, de azt nézzük, hogy 25% volt, vagy közel 26% az infláció, akkor mégse olyan nagy ez, tehát ezzel azért én szoktam vitatkozni, hogy milyen magasak ezek a kamatok csak részben, de nyilván a vállalkozások ilyenkor nem szívesen vesznek fel hitelt, illetve ugye a mindenféle
hitel. Hát gyakorlatilag kigazdálkod hatatlan.
És hát hogyha... igen és nem, igen, tehát most ilyen kevesebbet ér a pénz, tehát ez a realitás. Tehát most, hogyha 26% az infláció, akkor a 18%-os kamat végül is miért igazdálkodhatatlan? Tehát akkor ennyivel, ennél jobban romlott a pénz. Tehát akkor a bank még mindig nincs a pénzénél. Nyilván a háztartás se forrás oldalon, de az egy másik kérdés.
És egyébként hogy látod a hitelpiacnak az alakulását?
Hát ugye lassan majd csak föltámad, ugye a lassanon is hangsúly van.
Ez párhuzamosan a jegybank kamat döntésével, már mint a csökkentő lépések.
Így van, tehát ugye ahogy érdemben tud csökkenni a kamat, úgy remélhetőleg ez persze a hitelkamatokban is megjelenik, hiszen ezért ez sem magától értetődő. Hát addig ugye meg vannak ezek a kedvezményes állami programok, ugye itt egyébként csináltunk pár hónapja egy becslést, ugye azt mondtuk, hogy ebből az idei növekedéshez 1,6% ponttal járulnak hozzá ezek a mindenféle programok, tehát elég sokkal, elég nagy szerepük van azért az idejében.
Tehát, de gondolom azért ez nem menti meg a hitelezést, ez a kedvezményes program.
Hát most, ha azt várjuk tőle, hogy a tavalyi szintet elérje, akkor nyilván nem menti meg. Ha azt várjuk, hogy nem zuhan be nullára, meg nem dőlnek be a célk, akkor azért nagyon sokat segít.
Hogy látod az Európai Uniós források témakörét?
Hát én már a forrásokat szeretném látni, nem a témakört.
Hát egyelőre a forrásokat nem látjuk, még itt utaltál rá, hogy elfelejtettük felvenni, vagy elfelejtették kiutalni.
Elfelejtettük megkapni.
Megkapni. Igen. Nagyon frappáns a mondásod, és tulajdonképpen definiálja is a helyzetet. Ugye a kedves hallgató teljesen tisztában ejtsünk erről néhány szót, hiszen a tét nagyon nagy. Összességében ugye most már a 7 éves költségvetésről beszélünk, és a helyreállítás alappal együtt olyan 30 milliárd eurónyi összegről van szó, amely elméletileg beépül a központi költségvetésbe.
Így van, bár ugye ez egy kis módszertani iránymutatást igényel. Ugye itt a költségvetés, ez a pénzforgalmi szemléletű mutató, ebben valóban beépül, viszont ez a Maastricht-i egyenleget nem befolyásolja, tehát ott, amire lehet számítani, hogy megkapjuk, azt el lehet könyvelni bevételként. Viszont nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen ugye, ha valamit előre kifizetünk, azt meg kell hitelezni az Európai Uniónak, és hát ugye ezek mellett a magas kamatok mellett hitelezzük meg az Európai Uniónak, tehát mégiscsak van azért egy számszerűsíthető erőteljes költségvetési hatás, hogy mikor kapjuk meg ezeket a forrásokat, hát hogy mikor kapjuk meg, annak egy része nyilván azért nem szakmai és nem közgazdasági kérdés, és akkor nagyon finoman
fogalmaztam. Hát itt vannak például az agrárpénzek, ugye bejelentett Nagy István agrárminiszter, hogy ott például forint bátszámol, vagy nagyjából 600 milliárdos dotáció érkezik, és hát ugye nagyjából 600 milliárdot fizetünk mibe tagállamként a brüsszeli büdzsébe.
Hát igen, legalább az agrár pénzekkel nincs gond, hát lehet, hogy a Brüsszelben azt gondolják, hogy a Magyarországon is francia farmerek vannak, akik ugye kivonulnak a traktorokkal, hogyha valami nem tetszik, és elzárják az utat, és ettől rettegnek. No, de viccet félretéve, tehát az agrárpénzek azok azért egyelőre jönnek.
Magyarországnak milyen most a megítélés a nemzetközi piacon? Ugye már az évelején mindenki szinte mérget vett rá, hogy megkötjük a megállapodást Brüsszelre, a készfogások megtörténtek, és azért ez be van ágyazódva, nem a pénzpiaci hozamainkba, vagy megítélésünkbe?
Hát ugye a megállapodást azt megkötöttük, hát nyilván ebből persze nem következik, hogy a pénzt is megkapjuk, mert ugye azért a feltételek azok mindig tudnak szaporodni. Hát a megítélés az lehetne jobb is, rosszabb is, ugye volt az idén már leminősítés, volt nem leminősítés is, volt negatív kilátás is, tehát volt itt már minden, tehát azt gondolom, hogy vegyes. Nyilván azért az ilyen inflációt nem díjazza a pénzpiac, folyófizetési mérleg egyenlegét sem díjazza a pénzpiac.
Itt állj meg egy picikét, itt azért van látványos javulás, amikor a folyófizetési mérlegről beszélünk, nem?
Így van.
És hát nincs sikerdeficit már.
Miért nincs sikerdeficit?
Hát ugye a folyófizetési mérlegből kikerültek az energiás tételek, akkor az automatikusan átviszi pozitívba, nem?
Nem viszi át pozitívba, tehát már a...
Akkor fejtsd meg a rejtvényt.
Energiaválság előtt is negatívban volt azért a folyófizetési mérleg, de valóban van egy jelentős javulás, tehát ugye tavaly 8,2%-os GDP arányos hiány volt, most az idejévre egy 2,7%-ot besültünk, tehát azért egy brutális romlás után egy brutális javulás következik be. Nyilván itt egyrészt az energiaárak azok, amik nagyon számítanak, másrészt az is, hogy ugye ebből az energiából kevesebbet veszünk, de ugye az import az összességében is sokkal kevésbé nő, mint az export. Mindjárt mondok volumenindexeket is, a mi becslésünk szerint 7,2, illetve 4%-kal, de a PM szerint is nagyon hasonló a kettő közötti kapcsolat, valahol megvan valamelyik papíromom, teljesen
de addig mindegy. Addig is örüljünk annak, hogy befektetés ajánlottak vagyunk mindhárom vagy hitelminősítőnél továbbra is.
Hát, én annak örülnék, hogyha még magasabb szinten lennénk, és ugye felfelé lennénk minősítve, nem lefelé, vagy nem negatív kilátás lenne, de hát ezért ehhez dolgozni kell, ugye hiányt kell lefaragni.
Ugye, na, hát itt már ugye ambiciózus célt fogalmazott meg a kormány a 2023-as költségvetésben is.
Na, de még végigmondom az előző mondatot, tehát, hogy hiányt kell lefaragni, meg államadósságot, de ez csak egy dolog, hogy itt mindig ezekkel a soft tényezőkkel szeretnek minket bántani, tehát ebben is azért van hova javulni, meg hát persze ez megítélés kérdése is, tehát az kevés, hogy javulunk, ugye szépnek is kell látszani. Ambiciózus cél 2,9%-os hiány jövőre, hát ez ambiciózus, akkor baj van, hiszen ugye ez a 3%-os kritériumot jelenti, annak a teljesítését gyakorlatilag, tehát ugye ez nem kéne, hogy akkora kihívást jelentsen, persze nem jelenti azt, hogy ez olyan egyszerű feladat, ugye az idei évre is 3,9%-ot terveztek, meglátjuk, hogy ez összejönne, ugye erről még nem nagyon van adatunk, meg hát ez úgyis a negyedik negyed évtől függ.
Hát ha a hiány csökken, akkor elméletileg ugye az adósság is, hiszen már nem kell erre hitelt fölvenni. Hogy látod a GDP-arányos államadósság témakörét? Ott is egy látványos javulást jósol a kincstári nem, vonal.
Nem nehéz, tehát ugye a 73,3% vagy a 70% környékére várjuk az idei GDP-arányos államadóságot, nem azért, mert nominálisan csökken a szintje, hanem ugye azért, mert a nevező tud nagyon csökkenni, tehát 18%-os infláció mellett azért nem csoda, hogyha a nevező tud növekedni, tehát ugye a nominális GDP nagyon tud növekedni egy ilyen infláció mellett.
Tehát ugye erre szokás mondani, hogy inflációval ki lehet nőni az adósságot valamilyen
hát,
szinten.
Így, hát lehet inflálni valamilyen szinten, csak ugye aztán meglátjuk, hogy akkor panaszkodunk, hogy magasak a kamatok, mert a magas inflációhoz magas kamat kell, 4%-on lesz jövőre 4% körül a GDP arányos kamatkiadás, tehát azért...
Egyen meg a fene az inflációt az összességében. Igen. Egyébként, hogy látod, beszéltünk itt a pénzpiaci megítélésről, hogy ha például mondjuk Magyarországnak hirtelen devizakötvényre van, vagy devizakötvényre bocsát ki, akkor milyen kondíciókat tudja megtenni? Hiszen előbb-utóbb, hogyha nem mennek az európai uniós pénzek, már pedig valószínűleg egy BF terv, akkor rá leszünk utalva a külső devizára, nem?
Ugye azért ezt a kettőt ne keverjük teljesen össze, tehát hogyha hitelt veszünk föl, az növeli az adósságot. Ugye, ha EU-s forrást kapunk, az kvázi ingyen van, tehát az jár nekünk, nem azt mondom, hogy ez egy ajándék, de azt ugye nem kell visszafizetni, később nem növeli az adósságot. Tehát ez a kettő azért nem helyettesíthető. Hát nyilván, hogyha nem kapunk pénzt, az egyébként rontja a kockázati megítélésünket, tehát akkor drágán jutunk forráshoz. Hát ugye akkor tudunk majd olcsó jutni forráshoz, hogyha a kamatkörnyezetünk csökken, hogyha az inflációnk csökken, hogyha van egy stabil forintárfolyamunk. Tehát most azért nem mondom, hogy feltétlenül annyira olcsó a finanszírozásunk, de nem is vállalhatatlan, vagy nem is nagyon drága, tehát nem arról van szó, hogy ne tudnánk eladni devizakötvényt, csak hát nem olyan áron, mint amikor mindenhol pénzbőség volt, nulla kamatok voltak. Most ugye a nulla kamatoknak az ideje véget ért, ami persze egyébként zárójelben nem biztos, hogy normális, hogy nulla kamatok voltak, hiszen a pénzpiacnak nem ez a működés, hogy én ingyen adom a pénzt, miközben van valamekkora infláció.
Áttérünk a reálgazdasági vonatkozásban Magyarország megítélésre, ez pedig ugye a tőkevonzó képességünk, hogy látva ezt a szisztémát, pontosabban ugye az FDI témaköré, tekintettel, hogy a kormányzat nagyon is épít erre, mint beruházásokra, és más felül pedig olyan forrás áramlásra, flóra, ami jót tesz a központi költségvetésnek, deviza oldalon.
Hát ugye a központi költségvetésnek pont nem tesz jót, mert ugye a központi költségvetés ezeket támogatja, tehát ez neki legalábbis rövid távon kiadás oldalon jelenik meg, ugye hosszú távon akkor jelenik meg bevételi oldalon, amikor ez már termel és van belőle valamekkora adóbevétel, de hát ez nyilván azért egy-két év legalább. Ugye jönnek a beruházások, tehát mindig van bejelentés, építgetnek valamit, ugye nem is kicsiket, tehát ez az építgetnek valamit, ez azért ilyen nem milliárdos nagyságrend, inkább sokszor ilyen 10-100, vagy akár talán még több is van, de mondjuk inkább ilyen 10-100-ról beszéljünk. Ugye nyilván itt azért sok dolog van. Egyrészt ugye a kormányzat is törekszik rá, tehát meg is él a maga eszközeivel, meg is próbálja ide hozni a beruházásokat. Itt gondolhatunk a támogatásokra, de nem csak a támogatásokról van szó, hanem az egész üzleti környezetről. Aztán persze két dologgal kell versenyezni, ugye egyrészt az energiaárak, ebben nem állunk jól, másrészt a bérek, ugye az alacsony bérekben meg hát jól állunk, persze ez a jól, ez eléggé idézőjeles.
Egyébként, hogy látod a külső kockázatokat? Úgy tűnik a világgazdaság például már berendezkedett, vagy beáraszta, ahogy szokás fogalmazni, az orosz-ukrán háborút. Szinte a mindennapokban is ugye megjelentek a helyettesítő termékek, amelyek egyébként korábban nagy diadalmat keltettek. Hogyha egy évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor ugye teljesen borús, ha látok volna a jövő, tehát tekintetben most csak a gazdasági hatásokról beszélek természetesen, de mennyire rizikófaktor még ez?
Vagy ugye az orosz termék más címkével, tehát inkább ilyen túlélésnek nevezném, nem feltétlenül annak, hogy ez a normális működés, hogy ilyen közvetítő országok vannak, vagy ez nincs, az nincs, vagy akkor megbüntetünk, ha innen importálsz, vagy küzdeni kell azért, hogy a hármas metró ugye működni tudjon. Tehát ez azért nem biztos, hogy egy teljesen normális működés, még hogyha ugye kevésbé is rettegünk attól, hogy nem lesz mondjuk gáz a télen. Persze ne is rettegünk két hónap múlva sem, mert ugye akkor megint sikerül az árakat fölhajtani az egekbe. Tehát valamennyire nyilván megtanultunk, hát most már több mint egy év alatt, lassan másfél, együtt élni a helyzettel, de hát ettől még a helyzet nem jó. Ettől még nem jó, hogy háború van. Nem is csak gazdaságilag, egyébként sem.
Egyébként ugye nekünk a legfontosabb kereskedelmi partnerünk pont az Európai Unió. Exportunk 80% odáramlik. Hogy látod a jövőt e tekintetben? Akkor, amikor beszélünk az exportról, hiszen Magyarországnak az volt a sikerágazat a hosszú időn keresztül, sikerszegmense pontosabban.
Hát ugye az export statisztikailag továbbra is oda fog áramlani, az más kérdés, hogy ennek egy része ugye Németországon keresztül máshova megy, most hozhatom ide a távol-keletet, de gyakorlatilag bárhova, tehát a számok ebből a szempontból picit csalókák, de valóban nem látszik, hogy visszaesés lenne az Európai Uniós forgalmon belül, tehát ez nem jelentős egyelő, sőt talán sem ekkora, tehát továbbra is az Európai Unió lesz a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, továbbra is oda szállítjuk a legtöbb terméket.
És hogy látod a kontinensnek a gazdasági potenciáját? Hát, ha már a legfontosabb kereskedelmi partnerről beszélünk.
Lehetne jobb is, rosszabb is, tehát így elvegetálgatunk, ugye legalább recesszió nem nagyon van. Hát azért a háború, meg nyilván az energiárak a kontinenst is érintették, tehát ugye a gázt azt mindenki valahonnan veszi. Nagyon kevés ugye a belső termelés, tehát azért ez nyilván érinti a versenyképességünket, érinti azt, hogy magas energiáron tudnak a cégek, vagy magas áron tudnak a cégek energiához jutni, ami persze a nap végén csökkenti a versenyképességet. Ugye a másik tényező pedig, hogy mindenki egy kicsit elkezdett versenyezni, hogy akkor most Amerika is rájött, hogy szeretne termeltetni, támogatja a cégeket, oda telepedjenek, ne ide telepedjenek, tehát beindult egy támogatási verseny is, amiben hát ugye az Európai Unió is aktívan részt vesz, hát hogy milyen sikerrel, azt majd hosszabb távon meglátjuk.
Hát ha már szóba került az Egyesült Államok, milyen most a pozíciója az USA gazdaságának?
Ugye ez egy nagyon jó kérdés, tehát itt azért látszik egy szemléletváltás, ugye, amire mondhatnánk, hogy most mennyire új, de hát azért ez az elmúlt évek sorozatából következik, ugye volt egy elnök, ne felejtsük el, aki az America First-ot előhozta, és hát ha most nem is ez a jelszó, de azért látszik az, hogy egy kicsit a protekcionizmus irányába ők elmozdultak, tehát ugye akár a az infláció csökkentő törvényt, ha nézzük akár ezeket a beruházási támogatásokat, ami egyébként az infláció csökkentő törvénynek része, ugye akkor kapsz valamire támogatást, hogyha amerikai, tehát akkor kapsz autóra támogatást, hogyha az Amerikában lett előállítva. Tehát ez kifejezetten egy protekcionista dolog. Nyilván ennek lesz azért hosszabb távon előnye. Hát egy rövid távon azért is stagnálgat az amerikai gazdaság is.
Nem sokára elnökválasztás, mennyire befolyásolja ez a gazdasági pozíciót, pontosabban a költségvetés alakulását.
Most megszavazzák éppen az aktuális kamatplafont, vagy nem? Hát nyilván itt el vannak egymásra a különböző politikusok, aztán a nap végén mindig megoldják, hát ugye mindig okoz izgalmakat a pénzpiacokon. Gazdaságilag meg persze ott elkardoznak egymásra, hogy akkor ki mennyire szeretné csökkenteni a kiadásokat, vagy nem csökkenteni a kiadásokat. Nyilván hat rá mindig a választás, mindig hat azért a gazdaságra. Hát kérdés az, hogy mennyire. Ugye mondom, most itt ami jelentős volt, ez a hitelplafonnal kapcsolatos kardozás, amiben aztán mindig a nap végén tényleg van egy megállapodás, valahogy megemelik, esetleg valamit csökkentenek, valamit nem.
Hát, hogy teljesen legyen a képünk, ha már elkalandoztunk és elmentünk a tengeren túlra, akkor most ugrunk egy nagyot keletre. Napokban tette közzé a kínai kormányzat, hogy akár 500-os gazdasági növekedéssel is tudnak idén kalkulálni. Ez mit jelent globális szempontból, a mi szempontunkból is?
Hát ugye a Kínán, tehát hogyha Magyarországon azt mondanánk, hogy az idejében 5%-os növekedés van, akkor itt szépen vigyázba állnánk, és dalra fakadnánk, olyan vidámak lennénk. Itt ugye arról beszéltem, hogy talán az 1%-ot sikerül megközelíteni. De hát Kínánál azért ez azt jelenti, hogy ez az 5% ez inkább a kicsi kategória, tehát ezzel ők nem szoktak elégedettek lenni. Ugye pár éve, amikor beszélgettünk, akkor már 6-7% közötti értéknél fájt a fejük, hogy hát ez milyen borzasztó alacsony a korábbiakhoz képest. Tehát itt azért a kínaiak is próbálkoznak, persze itt is megjelennek ezek a támogatási programok, monetáris politika is próbálkozik valamit lazítgatni, tehát Kína is igyekszik, de azért ott is látszik, hogy döcög a növekedés.
Egyébként mérek ebben rendezkedni nagy jegybankok vonatkozásában. Mi várható szerinted a globális kamatpolitikában?
Hát ugye a nagy jegybankoknál a Fed okozott múltkor egy meglepetést, amikor arról volt szó, hogy hát most már az nem emelünk most egyelőre, de talán az idén lesz még egy emelés.
Holott ugye más volt korábban a kommunikáció.
Nem az volt a kommunikáció, hogy egy emelés lesz, majd azt mondták, hogy hát nem emelünk, de inkább két emelés lesz az idén, ugye, és ennek volt egy nagyon egy ilyen piaci turbulenciája, hogy akkor milyen szigorú lett hirtelen a Fed, pedig nem csinált semmit. Ugye az egy másik kérdés, hogy most hogy elhisszük-e, hogy lesz-e még két emelés, vagy csak most nagyon szigorúnak akartak látszani. Tehát valahol azért most már lassan ezek a kamatok tetőznek, és hogyha az infláció lefelé tud menni, akkor előbb-utóbb elkezdhetünk gondolkodni nemzetközi szinten is a csökkentésről.
Akkor ez áll nagyjából mindenre, és ugye a magyar specifikum pedig nem is az ezek szerint, tehát hogy itt is beindult.
Hát máshol azért még kevésbé.
Mit jósolsz? Hát ugye most már ennél a témakörnél leragadunk, most már csak tényleg pár perc van hátra a műsoridőből. Mit jósolsz a kamatpolitika tekintetében, pontosan monetáris politika tekintetében Magyarországon itt, ha már beszélhettünk, ugye majd évvégén egyszámjegyű inflációról, mikor lesz egyszámjegyű kamatunk, irányadó rátánk?
Jövőre, ugye most arra számítunk, tehát ugye a jegybanki vezetés elmondta, hogy azért a pozitív reálkamatok ideje fog elkövetkezni. Ideje is van ennek. Ugye a jegyban most ilyen 100 bázispontos havi ütemben kezdte elcsökkenteni az egynapos betéti eszköz kamatát. Várhatóan ez folytatódik. Szeptemberben meg lesz a 13%. A kérdés az, hogy utána hogy milyen ütemben csökkentik majd a egynapos betéti eszköz kamatát, illetve az irányadó kamatot. Ugye kérdés, hogy akkor ennek az egynapos betéti eszköznek lesz-e még egyáltalán létjogosultsága.
Ugye hát az van a normális, hogyha botosabban ideális, hogyha ugye egy rátánk lenne.
Igen, de ugye a jegybank az eszköztárát azért szereti gyakran változtatni. Aztán nem is mindig tudják ugye követni a piaci szereplők, de mondjuk ezt most azért azt gondolom, hogy mindenki nagyjából érti kivételesen. De igen, tehát mindig a jegybanki alapkamatot szokjuk előrejelezni, vagy szoktuk előrejelezni, aztán kiderül, hogy néha annak semmi jelentősége nincs is. Tehát arra számítunk, hogy évvégére lesz egy 11%-os alapkamat, és jövőre csökkenhet ez 10% alá, mondjuk, hogy a tavasszal talán.
Köszönöm szépen, ez volt a záró gondolat. A napvendége tehát Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője volt, akinek köszönjük, hogy megtisztelt bennünket, befáradt hozzánk, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Arra biztatom önöket, hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra.